Aláírták a Krím Oroszországhoz csatolásáról szóló szerződést, a nyugat tiltakozik. Erdélybe utazott az államfő, Áder János kopjafát állított nyergestetőn. Jó ütemben halad a kormány által hirdetett iparosítás, ezt mondta Orbán Viktor Karcagon. Perbefogták Biszku Bélát, nem tett vallomást a háborús büntettel vádolt egykori pártvezető. A híradót látják, jó estét kívánok! Moszkvában aláírták a Krím Oroszországhoz csatolásáról szóló szerződést. Vlagyimir Putyin államfő ugyanakkor kijelentette, Oroszország nem akar további ukrán területeket elcsatolni. Ukrajna törvénytelennek tartja és nem fogadja el a Moszkvában aláírt szerződést. Az amerikai elnök földfoglalásnak nevezte a lépést, és azt mondta, meg fogják erősíteni a NATO-t, hogy a szövetség garantálhassa a tagjai biztonságát.
Történelmi pillanatnak nevezte a vasárnapi krími népszavazást Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben. Az államfő szerint a félsziget mindig is orosz föld volt, és ezt a 20. század történelmi viharai sem tudták felülírni. Az Ukrajnától való elszakadásról szóló referendumhoz Putyin Koszovó függetlenedését hozta példaként. Az orosz elnök hidegháborús hangulatkeltéssel is vádolta a nyugatot. Az Egyesült Államok és szövetségesei nem a nemzetközi jog, hanem az erőpolitikáját alkalmazzák világszerte. Azt hiszik, eldönthetik a világ sorsát, és bármit megtehetnek. Ukrajnával kapcsolatban átlépték a vörös vonalat, primitíven és felelőtlenül cselekedtek, jelentette ki az orosz elnök. Putyin ugyanakkor azt mondta, Oroszország nem akar további ukrán területeket megszerezni. Az államfő ezután ünnepélyesen aláírt egy államközi egyezményt a magát független köztársaságnak tekintő Krím vezetőivel, amelynek alapján a Krím-félsziget immár hivatalosan is Oroszország része. Krím fővárosában, Szimferopolban a tömeg az utcán felállított óriás kivetítőn követte a moszkvai eseményeket. Ez egy emlékezetes nap, nagyon büszkék vagyunk Vlagyimir Vlagyimirovicsra, egy régi álmunk teljesült, mondja ez az orosz nemzetiségű nő. A krími tatárok és az ukránok ugyanakkor aggódnak a jövőjük miatt. Annak alapján, amit Putyintól hallottunk, nem sok jót várhatunk. Szerintem a régi Szovjetuniót akarja újraépíteni, és nem fog megállni Krímnél, véli egy fiatal ukrán művész. Ukrajna törvénytelennek tartja, és nem fogadja el a Moszkvában aláírt szerződést. Oroszország fegyveres agressziójára válaszul, mi megpróbáljuk békés úton rendezni a konfliktust. Célunk Ukrajna egységének megőrzése, egy erős, modern hadsereggel, de a NATO tagságunk továbbra sincs napirenden, jelentette ki az ukrán kormányfő Arszenij Jacenyuk. Az Európai Unió és az Egyesült Államok is további szankciókat helyezett kilátásba, mivel törvénytelennek tartják a Krím Oroszországhoz csatolását. Joe Biden amerikai alelnök az Ukrajnával szomszédos Lengyelországban földfoglalásnak nevezte a Krím-félsziget annektálását. Bejelentette, az Egyesült Államok pótlólagos lépéseket tesz a NATO megerősítésére, és Washington 2018-ig befejezi az amerikai rakétavédelmi rendszer kiépítését Lengyelországban. Közben egyre többen jelentkeznek az ukrán nemzeti gárda soraiba. A krími hatóságok felszólították a félszigeten állomásozó ukrán katonákat, hogy álljanak át, vagy hagyják el a területet. Egyes források szerint ma estig kaptak haladékot az önkéntes kivonulásra.
Ukrajnában, Kárpátalján, valamint a Krímben hosszú távú válságra lehet számítani, mind gazdasági, mind politikai, mind katonai szempontból, mondta Molnár Zsolt, a Magyarországgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának szocialista elnöke a testületülése után. A politikus úgy fogalmazott, a parlamenti pártok bíznak abban, hogy ennek az elhúzódó problémának a kárpátaljai magyarság számára nem lesznek tartósan hátrányos következményei. Hétfő este óta háromnapos nem hivatalos látogatáson tartózkodik Erdélyben a magyar köztársasági elnök és felesége. Áder János a nyergestetőn a szabadságharc egyik emlékezetes helyszínén állított kopjafát, Madélfalván pedig a Székely vértanúk emlékműnél koszorúzott.
Sok minden megvalósult abból, amiért Tábor Áron és mások is életüket áldozták. Köszönet érte nekik, és köszönet
Áder János kézdivásárhelyen az 1848-49-es szabadságharc székelyföldi hősének, Gábor Áron ágyúöntő mesternek a szobránál tisztelgett. A székelyföldi városban hagyományőrző huszárok helyezték el a köztársasági elnök koszorúját a tüzér őrnagy emlékművénél. Háromszék és Csíkszék közötti nyergestetőn a köztársasági elnök kopjafát állított a Szabadságharc egyik emlékezetes ütközetének helyszínén.
Mindenütt rendkívül meleg szeretettel fogadnak bennünket.
A köztársasági elnök azt mondta, a látogatásán felkeresett emlékhelyek a magyarországi és a székelyföldi magyarok számára a megemlékezések közös lehetőségét nyújtják. Áder János hozzátette, fontosnak tartja, hogy a fiatalok is megismerjék mindazt, ami 1848-ban történt.
Azt gondolom, hogy a mindenkori köztársasági elnöknek van egy alkotmányos kötelezettsége. Ez a magyar alkotmányban világosan és egyértelműen benne van. A személyén keresztül is, hivatalán keresztül is ki kell fejezni a nemzet egységét. Azt gondolom, ennél többet erről elmondani nem lehet. Aki ennél többet akar erről mondani, és ennél kevesebbet érez a szívében, akkor azt gondolom, hogy ott valami probléma van.
A magyar államfő szerdán Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben, valamint a Szent Mihály plébánia templomba látogat el.
A Maros megyei csendőrség megbírságolta a március 10-i marosvásárhelyi autonómia tüntetés szervezőit és 11 résztvevőjét. A csendőrség szóvivője szerint olyanokra róttak ki büntetést, akik viselkedésükkel megzavarták a közrendet. Egy kézdivásárhelyi férfi viszont azt állítja, úgy kapott büntetést, hogy részt sem vett a Székelyszabadság napján rendezett felvonuláson.
Március 10-én több ezeren vonultak a székelyvértanúk emlékművétől Marosvásárhely főterére, hogy átadják a prefektúrán a székelyföldi autonómia petíciót. A 2,5 kilométeres távot a járdán kellett megtenniük, mert a város polgármestere nem engedélyezte a felvonulást. A csendőrség szóvivője aznap azt nyilatkozta, rendbontás nem történt. Később kiderült, volt egy kisebb dulakodás amiatt, hogy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom néhány tagját vissza kellett terelni a járdára. 11 embert megbírságoltak, összesen 36 ezer lej, azaz 2,5 millió forintra. Az eddig rendelkezésünkre álló videófelvételek alapján és a többi belügyminisztériumi szervvel együttműködve azonosítottuk be azokat, akik erőszakosan viselkedtek vagy tiltott tárgy volt a kezükben, mondja a csendőrség szóvivője.
Hát én szívesen elmentem volna, hogyha tudok.
Vetró András azt mondja, úgy kapott pénzbüntetést, hogy március 10-én nem is volt Marosvásárhelyen, mert éppen tanított. A büntető jegyzőkönyvben az áll, hogy provokatívan viselkedett, karddal hadonászott. A művészt, aki egyébként egy székely hagyományőrző gyalogezred vezetője, már korábban is megvádolták, hogy a székely hadsereg parancsnoka.
Hát ezt felháborítónak tartom. És nem csak, hogy felháborító, hanem ezt fenyegetésnek is érzem. És már másodízben volt ilyenben részem. De talán ez a fenyegetés még jobban megerősít az embert abban, hogy ezt a hagyományozást folytassa tovább ugyanaz a méltóság teljesen, mint ahogy én szoktam.
Izsák Balázs, a demonstrációt szervező Székely Nemzeti Tanács elnöke közölte, a szervezőkre is jelentős bírságot szabtak ki a gyülekezési törvény 3 különböző cikkelyének megsértésére hivatkozva. Ekközben Románia kitiltotta területéről 4 magyar állampolgárt, köztük a Jobbik 2 országgyűlési képviselőjét. Ők egy évig nem léphetnek be Romániába, mert az indoklás szerint tevékenységükkel veszélyeztetik az ország nemzetbiztonságát és közrendjét.
A magyar kormány megteremtette a határokon átívelő nemzetegyesítés közjogi alapjait, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet feladata pedig az, hogy kiépítsen egy olyan Kárpát-medencei hálózatot, amely képes az együtt tervezésre és a közös cselekvésre. Ezt mondta Székely udvarhelyen Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. Mint mondta, ehhez adatbázisra van szükség, amely számba veszi azokat a külhoni szervezeteket, amelyek képesek részt venni ebben a programban.
Azért vagyunk Székelyudvarhelyen, hogy ugye a 20. század tragikus eseményeire próbáljunk 21. századi modern eszközökkel választ adni. Tehát gyakorlatilag mindazt, amit lerombolt a 20. század, annak egy részét próbáljuk újraépíteni 21. századi eszközökkel, és ez nem más, mint az uniós forrásoknak a lehetősége.
Még 4 napig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe azok a választók, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel. A Nemzeti Választási Iroda közben meg is kezdte a szavazó csomagok postázását. Eddig több mint 180 ezeren jelezték, levélben voksolnának április 6-án.
A regisztrációs kérelem kitöltésében segítenek Nagyváradon. Cseke Tíme a interneten regisztrált 2 nappal ezelőtt, már meg is kapta a visszaigazolást.
Ma kaptam értesítést arról, hogy felvettek a választási névjegyzékbe, aminek nagyon örülök. A napokban meg fogom kapni a választási csomagot is, amit majd időben postázni fogok.
Folyamatosan érkeznek a kérelmek levélben is a Nemzeti Választási Irodához. Eddig több mint 180 ezeren jelezték, levélben szavaznának április 6-án. Közben a Nemzeti Választási Iroda már megkezdte a szavazócsomagok postázását. Ezt a csomagot kapják meg azok, akik levélben voksolnak. A nagy borítékban egy országos listás szavazólapot, egy azonosítólapot és egy tájékoztatót is találnak a választók. Emellett 2 darab boríték is van a csomagban. Egy teljesen üres, az úgynevezett belső boríték, egy pedig a választási irodának címezve. Hogy érvényes legyen a szavazat, a választónak jelölés után a belső borítékba kell raknia a szavazólapot, és mindenképpen le is kell zárnia azt. Ezután ki kell tölteni, és alá is kell írni az azonosítólapot, amit a lezárt szavazattal együtt a postai borítékba kell tenni és leragasztani. Ha valamelyik boríték nincs lezárva vagy megsérül, a szavazat nem érvényes. Ezt a csomagot több módon is le lehet adni. Postán április 5-én éjfélig kell megérkeznie a Nemzeti Választási Irodához, de a külképviseleteken és a magyarországi egyéni választókerületek székhelyén működő polgármesteri hivatalban is várják a borítékokat, akár a szavazás napján is. Az irodához érkező csomagokat március 31-től már elkezdik feldolgozni, de a szavazatokat tartalmazó belső borítékot csak április 6-án, vagyis a választás napján este 7-től bontják ki. A Nemzeti Választási Irodánál úgy számolnak, körülbelül 100 000 szavazatot kell majd megszámolniuk a választás estéjén.
Körülbelül 80 munkatárs fogja ezeket bontani, 3-as, 4-es csapatokkal, akiknek az a dolguk, hogy ezeket a borítékokat felbontják, ezeket a szavazólapokat kisimogatják, és ezt követően szkenelésre kerül, ez fogja a szkenelőgép, a fogja kiadni az előzetes eredményt.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók még szombatig kérhetik felvételüket a névjegyzékben. A kérelmeket kitölthetik a www.választás.hu oldalon, de ügyfélkapon vagy postai úton is eljutathatják a Nemzeti Választási Irodához.
Magyarország a 3. legiparosodottabb nemzete Európának. Ez annak köszönhető, hogy jó ütemben halad a kormány által hirdetett iparosítás. Orbán Viktor miniszterelnök erről a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon beszélt, amikor átadott egy hazai befektetők összefogásával létrejött elektronikai hulladékfeldolgozót.
Egy gomnyomással indították el a termelést a karcagi elektronikai hulladékhasznosító központban, majd a munkások egyesével rakták a futószalagra a régi hűtőket. A létesítmény a hazai e-hulladék 1/3-át dolgozza majd fel. Az üzemben a legkorszerűbb technológiát használják.
Az új üzem évi 18 000 tonna elektromos és elektronikai hulladék és 4 000 tonna hűtőkép előkezelését és hasznosítását végzi el.
Az építkezés 1 évig tartott és 3,6 milliárd forintba került. A beruházással új munkahelyek létesültek a térségben.
A mai induló üzem összesen 170 karceg és környékbeli embernek ad megélhetést.
Az átadó ünnepségen a miniszterelnök azt mondta, iparfejlesztés nélkül a mezőgazdaság sem életképes. Ha nincs ipar, nincs elegendő munkahely sem.
Még az ősi magyar mezőgazdasági vidékeken is kell ipart fejlesztenünk.
Orbán Viktor hangsúlyozta, az ország újraiparosítása jó ütemben halad, és Magyarország jelenleg Európa 3. legiparosodottabb nemzete.
Az Európai Unión belül ma a teljes nemzetgazdaságokon belüli ipari termelés az átlagban 15%, Magyarországon 23%. Jóval az európai átlag fölött vagyunk, és ha hozzáteszem, hogy csak 2 ország van Európában, amelyek a nemzeti össztermékében az ipar nagyobb arányt foglal el, mint a magyarokéban, ez Németország és Csehország, de ők is csak egy orhosszal, akkor azt kell mondanom, hogy a 3. legiparosodottabb nemzete Európának ma a magyar.
Ez pedig már Mezőtúr, az elektromechanikai alkatrészek összeszerelésével foglalkozó német tulajdonú Rafi Hungária Kft. 3. üzemcsarnokát adták át. A cég termékeit autókba, szerszámgépekbe és orvosi műszerekbe építik be. Orbán Viktor itt arról beszélt, Magyarországnak elemi érdeke, hogy munkahelyet hozó befektetők érkezzenek.
Olyan befektetőkre van szükségünk, olyan barátokra van szükségünk Németországból, elsősorban a német iparból, akik idejönnek, és nem elvisznek valamit, hanem hoznak munkahelyeket hoznak létre.
A kormányfő hozzátette, sok mindent kell még tenni azért, hogy újabb üzemek nyíljanak a környéken, és az ott született fiatalok ott is akarjanak maradni. Orbán Viktor hangsúlyozta, a következő 4 évben komoly fejlesztéseket terveznek a térségben.
Harmadik műszakot indít a kecskeméti Mercedes gyár májustól. Ezt Frank Klein leköszönő ügyvezető igazgató jelentette be Kecskeméten. 500 új állás létesül így a gyárban, amelynek dolgozói létszáma a bővítés után meghaladja majd a 3500 főt. Már meg is kezdték a munkaerő toborzást, hogy májustól heti 160 órában termelhessenek. A kecskeméti Mercedes gyárba főként a prés, a karosszéria, a fényező és az összeszerelő üzembe keresnek munkatársakat, illetve karbantartókat is vesznek fel. Hamarosan munkába áll a 250. alkalmazott is, akinek a Nők 40 plusz program segítségével sikerült elhelyezkednie. 2011. januárjában döntött a kormány arról, hogy a nők 40 év szolgálati idő után életkoruktól függetlenül mehetnek nyugdíjba. A becslések szerint 30 ezeren vannak, akiknek csupán néhány év munkaviszony hiányzik ahhoz, hogy beléphessenek a programba, közülük ezren regisztrált álláskeresők.
10 hónapig munkabérés járulékait 100%-ban támogatjuk annak a munkáltatónak, aki hajlandó őket foglalkoztatni. 2 hónap tovább foglalkoztatást kérünk, és nagyjából ez havi szinten mintegy 160 ezer forintos támogatást jelent.
Együttműködési akciótervben állapodott meg a Magyar-Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság, jelentette be Szijjártó Péter. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára az alakuló ülés után elmondta, a két ország a villamos és nukleáris energia, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén is szorosabbra fűzné kapcsolatait. Emellett a turizmust is erősítenék az országok között. Az államtitkár hozzátette, Jordániának kitüntetett szerepe van Magyarország keleti nyitás stratégiájában.
Jordánia jelenleg a 6. legfontosabb kereskedelmi partnerünk a közel-keleti térségben. A tavalyi esztendőben a kereskedelmi forgalmunkat 4,5%-kal tudtuk növelni, amely így kis hián elérte a 35 millió dollárt. Azonban ez még így is bőven, mondhatnám jelentősen alatta van azoknak a lehetőségeknek, amelyeket a két ország közötti kapcsolatok indokolnának.
Az MSZP szerint ma Magyarországon kevesebben dolgoznak, kevesebb pénzért, mint a kormányváltás előtt. Az ellenzéki párt alelnöke Gúr Nándor Veszprémben úgy fogalmazott, az Orbán kormány az elmúlt 4 évben megnyomorította az emberek többségét és félelmet gerjesztett. Ehelyett a Korszakváltó Szövetség munkát, normális megélhetést és biztonságot kínál az embereknek.
2010-ben a minimálbérnek a zsebbe kerülő része az 60.200 forint volt, most ez 2014-ben 66.500 forint, de ennek a vásárlóerő értéke, ha bemegy Marinéni Pista bácsi a boltba, akkor 54-55.000 forintnak megfelelő 2010-re számítva. Magyarul Orbán Viktor elvett pénzeket a minimálbéres emberektől, és nem adott. Mi ezt megfordítjuk, nem csak zsebbe kerülő értelemben, hanem vásárlóerő értékben is növelni fogjuk a minimálbérnek az összegét.
Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettesét, valamint a korábbi C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésben érintett minisztereket és titkosszolgálati vezetőket is meghallgatná következő ülésén a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Erről Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke beszélt, miután zárt ülésen tárgyaltak az ügyről. Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke ugyanakkor úgy véli, nincs szükség a meghallgatásokra. Simon Gábornak a Gyurcsány, valamint a Bajnai kormány munkaügyi államtitkára kellett átesnie C-típusú ellenőrzésen. A volt képviselő azonban az anyagi helyzetéről kitöltött kérdőíven, a parlamentnek leadott vagyonnyilatkozataihoz és az adóbevallásaihoz hasonlóan egyszer sem tüntetett fel külföldön vezetett bankszámlát. Szigorítaná a C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzést a Jobbik. Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője, bizottsági ülés után azt mondta, pártja eltörölni a politikusok mentelmi jogát, bűncselekmény esetén pedig dupla büntetést szabna ki rájuk, és bevezetné a vagyon elkobzás lehetőségét is.
Ezek azok a lépések, amelyek egy félmondatos törvénymódosítást jelentenek, semmilyen pénzbe nem kerülnek, és csak ezek képesek garantálni a magyar közélet tisztaságát, és csak ezek a lépések képesek garantálni azt, hogy a jövőben ne kelljen Simon Gáborokkal foglalkozni, és ez a simonizmus, mint új vagy régi új jelenség, ez megszűnjön a magyar politikában.
Az LMP törvényben tiltaná meg a devizahitel ügyleteket, és azt is, hogy a bankok átruházhassák követeléseiket. A párt társelnöke Schiffer András azt mondta, a következő parlamentben újra előterjesztik erre vonatkozó javaslatot, a választások után pedig újra be akarják nyújtani azt az indítványukat is, amelynek alapján senkit nem lehetne jogerős bírói döntés nélkül kilakoltatni.
Minden olyan esetben, amikor az adósnak az élethelyzete pontosan a devizahitel tartozás miatt ellehetetlenült, minden ilyen esetben a bíróságok módosíthassák ezeket a szerződéseket úgy, hogy a tartozás pénznemét átváltják forintra.
Elkezdődött Biszkú Béla büntető pere a fővárosi törvényszéken. Az egykori belügyminisztert az 1956-os forradalom utáni megtorlásokban való részvétel miatt felbújtóként, aljas indokból és célból több emberen elkövetett emberüléssel, valamint háborús büntettel vádolják, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat. Biszkú Béla tagadta a vádat és nem tett vallomást. Az elsőfokú ítéletet várhatóan még a nyári ítélkezési szünet előtt kihirdeti a fővárosi törvényszék. Rétvári Bence, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára a tárgyalás után azt mondta, a történelmi igazságtétel és az áldozatok tisztelete vezérelte az elmúlt 4 év jogalkotását, amely megteremtette a lehetőségét, hogy bírósági eljárás indulhasson az emberiesség elleni bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!